Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 228-as számú énekünk első versét. Ez a régi énekes könyvünkben a 298-as számú ének. Első verse így kezdődik, Jer Krisztus népe nagy vígon. Gyer Krisztus népe, nagy vígan, mindegy örömre keljük, és egybeforva boldogan, csak arról énekeljük. Hogy könyörülő Istenünk, mi áldott csodát tett velünk, mit drágán szerzett nékünk. Testvérek, helyüket elfoglalva hallgassák meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Borát Sándor, 72 éves, Kis Lajos, 85 éves, Szarvas József, 65 éves, és Pingicer Endréné Bartus Aranka, 88 évesen elhunyt testvéreinktől. Istenünk szent lelkének a vigasztalását kérjük a gyászoló családoknak a szívébe. Hirdetem, hogy használatba vettünk 10 darab új énekeskönyvet azok számára, akik ritkábban látogatják a templomot, és énekeskönyv nélkül érkeznének. Köszönjük ezeknek a megkülönböztető, szép hímzett borítóját, Jakab Gusztávné testvérünk keze munkáját. Isten áldása legyen ezeknek a könyveknek a használatán. Adunk egy-egy százalékát, felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyháznak és alapítványunknak is. Akinek ez nem sikerülne, vagy nem tudná, hogy hogyan kell, az nyugodtan keressen fel bennünket a hivatalban, és mi szívesen segítünk benne. És fontos azt is tudnunk, hogy a Magyar Református Egyházi is egy külön adószám, és a Patmosz Alapítványi is egy külön adószám, és az alapítvány támogatásával lehet közvetlenül a mi gyülekezetünket támogatni. Tehát aki segítséget kér ebben, az szóljon nekünk és segítünk. És még hirdetem továbbá a bejáratnál kapható hitmélyítő iratainkat, könyveket, nyugodtan nézzék meg a testvérek hazafele menet. És több hirdetésünk nincs, folytassuk Isten tiszteletünket énekszóba, énekeljük a 826-os számú éneket mindegyik versével, ez a 463-as számú ének a régi énekes könyvben. Első verse így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök utait. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten ígéjét Máté evangéliumának 11. részéből, az első verstől a 15. versig. Amikor elvégezte Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon városaikban. János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus tetteiről, ezt üzente neki az ő tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek az evangéliumot hirdetik. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Amikor azok eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Mit látni mentetek ki a pusztába, szélingattan átszállat? Mit látni mentetek hát ki, finom ruhákba öltözött embert? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért is mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom, még a prófétánál is nagyobbat láttatok. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom nektek, asszonytól születettek között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, pedig a mennyek országában a legkisebb is nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól fogva mostanáig erővel törnek a mennyek országa felé, és ezek az erőszakosok el is ragadják azt, mert a próféták minnyájan és a törvény is Jánosig ezt prófétálták. És ha el tudjátok fogadni, illés ő, aki eljövendő, akinek van füle, hallja meg. Amen. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, édes mennyei Atyánk, köszönjük, hogy megoltalmazol bennünket, hogy mindig vigyázol ránk, és nem csak a vírustól, nem csak a betegségektől, hanem az ilyen nagy széltől is, amely most is van. Köszönjük, hogy a Szent Lelked munkája is olyan, mint a szél, hogy az erejét érzékeljük, de látni viszont nem látjuk. Mégis a hatását később látjuk az életünkben. Kérünk téged, hogy világosítsd meg előttünk az igédnek az üzenetét. Kérünk téged, hogy te légy velünk, te légy a gyülekezetünk minden egyes tagjával. Eléd hozom, drága Uram, azokat, akiknek szeretteit temettük el a héten. Kérlek, Istenünk, legyél velük a te szent lelked vigasztalásával, és erősítsd meg őket ezekben a nehéz pillanatokban. Eléd hozom azokat a testvéreket is, akik idősek, vagy betegek, vagy valamilyen sérelemtől szenvednek. Te gyógyítsd meg őket, te légy velük, te erősítsd meg őket, hogy újra el tudjanak jönni ide a te házadba. És könyörgök, Uram, eléd viszem gyülekezetünk lelkipásztorát is, a családját is, az egész gyülekezetet, a közelgő programjainkat is. Áld meg ezeket, és te legyél azokban is velünk. És most áld meg az ígére való figyelésünket, és add, hogy a Szent Lelked üzenete később az életünkben gyümölcsöt tudjon teremni. Amen. Ige hirdetés előtt így fennállva énekeljük a 453-as számú énekünk első versét. Ez a régi énekeskönyvben a 295-ös számú ének. És így kezdődik: Jézusom, ki árva lelkem.
Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Kárhozattól óvtál engem, bűnös szívem óvedd el. Add, hogy néked meghálájam, hogy nem hagytál a halálban, s megmutattad bármit adj, én oltalmam csak te vagy.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten ígéjét a Zsoltárok könyvének 42. részéből, a 4. verstől a 6. versig. Éjjel és nappal könyhullatáson volt a kenyerem, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Amikor kiöntöm lelkemet, ezekről emlékezem. Mély nagy csoportban vonultam azelőtt, és milyen hangos újongással és hálaadással vezettem az ünneplő sokaságot Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Amen. Gyülekezet, foglalj el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, valószínűleg már legtöbben átéltük az életünkben azt az érzést, amikor valami nem úgy sikerül, ahogyan szeretnénk, és ezért csalódást élünk át. Tehát valószínűleg legtöbben már átéltük a csalódást. Valakiben vagy valamiben, egy személyben vagy egy dologgal kapcsolatban. Ilyenkor ugye magas elvárásokat támasztunk az a személy, vagy az a dolog, vagy az az esemény felé, és hogyha nem úgy sikerül valami, ahogyan mi elterveztük, vagy ahogy mi gondoltuk volna, akkor ugye elcsüggedünk, kétségbe esünk, vagy megtörik a hitünk. De feltehetjük azt a kérdést, elgondolkozhatunk rajta, hogy vajon Jézusban csalódhat-e az ember? Csalódhatunk-e abban, akihez mindig fohászkodunk imádsággal? És ilyenkor eszünkbe juthatnak azok a pillanatok, amikor mondjuk valamiért nagyon régóta imádkozunk, és nem kapunk semmilyen választ. Vagy nem történik meg az a gyógyulás, az a kapcsolat helyre jövés, amit vártunk volna. Ilyenkor valami kételyt érzünk mi is a szívünkben. Hogy ez miért van, hogyha mi hűségesek vagyunk Istenhez, hogy ilyenek történnek velünk mégis? Csalódás az, amikor más történik, mint amit hittem, mint amit vártam, vagy amit szerettem volna, hogy történjen velem. De közben ilyenkor, mivel keresztény emberek vagyunk, eszünkbe jut az is, hogy az a tapasztalat, amit már átéltünk Istennel, hogy ő szeret minket, ő a tenyerén hordoz, Ő mindig jót szeretne nekünk, bármilyen rossznak is látszik esetleg elsőre számunkra. Tehát ez is eszünkbe jut közben, de mégis átéljük ezt a csalódást, ezt a kételyt. Ezeknek a kettősége van bennünk, mint érzelem. Tehát a tapasztalataink, amit már átéltünk Istennel, és az, amit mi szeretnénk, amit mi hiszünk, hogy nekünk jó. Ez a két érzés vetekedett a lekcióként felolvasott ige szakaszunkban is, Keresztelő János szívében, amikor ott volt a börtönben. De hogy ne egyből ebbe csapjunk bele, arról is fontos beszélnünk, hogy ki is ez a János, ez a Keresztelő János, akiről itt szó van. Jánosnak már a születésének a körülményei is nagyon különlegesek. Lukács evangéliumában olvasunk róla, hogy egy angyal ígéri meg az ő születését Zakariásnak, az ő édesapjának. Szülei is nagyon különleges személyek. Zakariás egy főpap volt, a zsidóságnak az egyik papja, aki az áldozati bemutatást végezte mindig a templomban. Az ő felesége Erzsébet, tehát Keresztelő János édesanyja, ő pedig Áron házából származott, és arról is olvasunk a Bibliában, hogy ő Máriának, Jézus anyjának volt valamilyen ágon rokona. És ennek utána néztem, és valószínűleg a nagynénje volt Máriának. Tehát mindkét szülője egy különleges személy volt, mondhatjuk. És ugye a születése is különleges körülmények között történt, hiszen idősek voltak a szülei, nem hitték el az angyalnak a szavát, vagyis Zakariás nem hitte el azt, hogy gyermeke fog születni idős korára, és ezért meg is némult egészen addig, amíg a gyermek meg nem született, és el kellett őt nevezni Jánosnak. És hogyha az életében egy kicsit tovább megyünk, akkor arról is tudunk, hogy ő később egyedül maradt valószínűleg, mert ugye szülei idősek voltak már, ezért sajnos valószínűleg egy nem is olyan sokkal az ő születése után, ők eltávozhattak már. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi idő alatt volt ez, viszont annyit tudunk, hogy egyedül maradt és árva lett. És valószínűleg ekkor kerülhetett ő a pusztába, a pusztai szerzetesek az esszénusok közé. Ezek az esszénusok voltak azok a különleges zsidó szerzetesek, akik kivonultak a pusztába, el a bűnös néptől, hogy külön éljenek teljesen mindentől elzártan, állati szőrbe, állati bőrbe öltözve. Tehát úgy kerülhetett János hozzájuk, hogy ezeknek az esszénusoknak az volt a szokása, hogy ők a főpapi vagy papi családoknak az elárvult gyermekeit vették magukhoz. Tehát nagy valószínűséggel így került János a pusztába, és így lett azzá a Jánossá, akit mi már megismertünk, akiről már egyik vasárnap beszéltünk is, hogy amikor Jézust és Jánost hasonlítottuk össze, hogy ő volt az, aki tevesző ruhába öltözött, eledelül pedig az erdő kincseit ette, a mézet, meg a sáskákat, viszont azt tudjuk, hogy ő nem volt ugye ilyen aszkéta, aki kivonult a világból, hanem ő olyan volt, aki visszament a nép közé, és úgy hirdette valóban a megváltónak az eljövetelét. Tehát igen, a küldetését is megtudjuk, hogy ő volt a kiáltó hang a pusztában, akiről Ézsaiás próféta is beszél. Illetve itt a tanítványokhoz fordulva Jézus mondta, hogy ha tudni akarjátok, akkor ő Illés. Mert volt egy olyan elképzelés, hogy a messiási váradalmat megelőzi majd az, hogy Illés próféta, akit ugye egy tüzes szekér vitt fel a mennybe, Isten országába, ő vissza fog térni majd, és ő készíti el ennek a megváltónak az eljövetelét. És Jézus ugye a saját szavaival meg is erősíti, hogy de ugye képletesen, hogy ő az az Illés, ő az a próféta, aki a megváltó eljövetelét elővezeti. Tehát látjuk, hogy ez a Keresztelő János egy nagyon különleges személy itt a Szentírásban. Születésével is megelőzte Jézust, utána pedig a bűnbocsánat kerességét hirdette a népnek, de mégis most itt azt olvassuk, hogy ő börtönbe van. Tehát egyáltalán nem jó körülmények között van, hanem most börtönben és láncokra verve. Heródes király akaratából került a börtönbe, és nem is olyan régen hirdette még a megváltó eljövetelét, hirdette a bűnöknek a bocsánatát. Oda mentek hozzá azok, akik a bűnös életükből meg akartak tisztulni, és ő a vízbe merítette őket, vagy megkeresztelte őket. Most mégis úgy olvasunk róla, hogy ő is egyedül van. Hallhattuk az igében, hogy vannak tanítványai neki is, úgy, mint Jézusnak, viszont most ők sincsenek vele, csak üzeneteket hordozgatnak a fogságba oda és vissza. Tehát teljesen ez a nagy próféta mondhatni, hogy magára van hagyatva. Az, aki a pusztában élt eddig, az az Esszénus szerzetes, aki a szabadban élt, mehetett oda, hova szeretett volna, most ott van bezárva. És nem csodálhatjuk azt, hogy elbizonytalanodott ő is. Hogy kételyek merültek fel a szívében, hogy vajon mi lesz tovább a jövőre nézve, olyan volt-e értelme az én feladatomnak eddig. És a zsoltáros az előző heti textust folytatva ugyanerről az elhagyatottság érzésről beszél, erről a bizonytalanságról. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, milyen nagy tömeggel vonultam, hogyan vezettem Isten házához hangos újongással, háló énekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Miért csüggedsz el lelkem? Ugye ez az ige szakasz olyan, mintha tényleg Jánosról beszélne, aki a messiáshoz próbálta vezetni az embereket, és most mégis ő van egy szorult helyzetben. Most ő van egy elkeseredett helyzetben. De a mi életünkben is ismerős lehet ez a helyzet. Nekünk is adódnak ilyen nehéz helyzetek, amikor mi is kételkedünk, hogy vajon lesz-e ebből kiút? Vajon lehet-e jobb? És hogyha még jobban megnézzük ezt az ige szakaszt, akkor arra is rájövünk, hogy ráadásul János igazságtalanul volt ebben a börtönben, teljesen igazságtalanul, mert ő azt szólta csak, ami az igazság volt. Ugye megint tette ezt a Heródes királyt, ezt a akkori báb királyt, hogy bűnös az élete, mert feleségül vette ugye az ő elhunyt testvérének a feleségét. Tehát felhívta a bűnére a figyelmet, és ő válaszul, pedig igazságtalanul a tömlöcbe záratta. Velünk is történnek ilyen igazságtalan helyzetek az életben, és ilyenkor mi is elgondolkozhatunk keresztényként, hogy Isten miért engedi meg ezt velünk, miért történik ez pont velünk, miért nem azokkal, akik nem hűségesek Istenhez. És Jánosnak ott a tömlöcben eszébe jut Jézus. Eszébe jut az a Jézus, aki nemrég odament hozzá a Jordán partjához, és beállt a bűnös emberek közé. Mert ott ugye az történt, hogy akik teljesen bűnösnek érezték magukat, vétkesnek, akik újjá akartak születni, úgymond, azok álltak oda Jánoshoz, hogy megkeresztelje őket. És Isten fia, megtestesült ige odaállt, mint egy bűnös, előre vetítve azt, hogy magára fogja venni a világnak a vétkeit. És nagyon érdekes, hogy ebben a pillanatban, ebben a gondolatban, itt láthatjuk azt, hogy folytatódik Jézusnak a megüresedése, a kenózisa, ugye görögül, ahogyan Isten egyre jobban megalázza magát értünk. És János ezt is észrevette. Ugye karácsonykor beszéltünk arról, hogy a királyok királya alázatosan Betlehembe jött a világra, Beszéltünk arról is, hogy az első csodája Kánában volt egy átlagos, egyszerű, hétköznapi mennyegzőn, és itt pedig Isten fia Jézus beáll a bűnösök közé, hogy ő is úgy keresztelkedjen meg, mint egy bűnös. És látta keresztelő János azt is, hogy Isten szent lelke leszáll a feje tetejére ekkor galamb képében, tehát láthatja, hogy ő ez a messiás, ez a kiválasztott. Hallotta azt a szózatot is az égből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Azt is tudta János, hogy az az ő küldetése, hogy ennek a messiásnak az eljövetelét előkészítse, annak, akinek még a saruja szíját sem méltó ő megoldani. De most itt a tömlöcben ezeknek a tudatában is kételyek merültek fel benne. Tehát ezeket tudta ő, átélte ő, ahogyan átéljük mi is Istennek a szeretetét, a kegyelmét, azt, hogy átsegít valami nehézségen. Tehát ezeknek a tudatában volt ő, de mégis kérdések merültek fel benne. Félelmek és csüggedés. De nem azért, mert bármilyen csodát várt volna János. Egyszerűen tudta, hogy ő most itt van a tömlöcben, valószínűleg tudhatta azt is, hogy őt ki fogják végezni, tehát érezte azt, hogy már nincs sok hátra, és ő bizonyságot akart Jézus felől, biztos akart abban lenni, hogy ő a messiás, hogy mindaz, amit eddig tett, az nem volt hiába. És ugye olvastuk azt is, hogy hallotta a híreket Jézusról az ő tanítványai által, tehát János tanítványai által, viszont ő már nem találkozhatott vele, mert amikor már Jézus elkezdte az ő működését, az ő csodáit, akkor már János a börtönben volt, vagy egyszerűen nem is találkoztak. Nem találkozhatott vele, ezért természetes az, hogy ő is elkeseredett, kételyek merültek fel benne felé. És így is hangzik az a kérdés, amelyet az ő tanítványa által üzent Jézusnak, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? És ebben a kérdésben olyan sok minden benne van, hogy te vagy-e az a reménység, akiről eddig beszéltem. Az eddigi életemnek a munkája, amit eddig tettem, amiért eddig éltem, annak volt-e értelme, nem volt-e hiába való? Vagy Jézusom, mondd meg nekem, hogy jól tettem-e azt, amit tettem eddig? Csak mondj valami választ. De az, ami a mi életünkben legaktuálisabb ezek a kérdések között, az az, hogy János ezzel a kérdéssel elismerte Jézus előtt, és Jézus felé címezte, hogy neki igenis vannak kételjei. Hogy neki nem annyira erős a bizalma, nem annyira erős a hite. És milyen jól tette, hogy Jézus felé ismerte el mindezt. Mert mi is kerülünk ilyen helyzetekbe, de milyen kevesen vagyunk arra képesek, hogy ezeket a kételjeinket, ezeket a kérdéseinket Jézus felé vigyük, és ne afelé vezessen bennünket, hogy mondjuk eltántorodunk tőle, vagy meggyengül a hitünk. Sokan kerülünk ilyen nehéz helyzetbe, amely megpróbálja mi hitünket. Elmúlt héten beszélgettem egy volt teológus társammal, és ő mesélte, hogy felkereste őt egy fiatal pár, nem régen házasodtak össze, 1-2 éve, és lelki gondozói beszélgetést kértek tőle, hogy segítsen neki, hogy együtt imádkozzanak, mert nagyon régóta szerettek volna gyermekáldást, és sehogy nem jött össze. Bárhogyan is próbálkoztak, nagyon régóta vártak erre, az egész családjuk imádkozott értük, és mégsem történt semmi. És ez a fiatal pár, ez teljesen elkeseredett. Testileg, lelkileg elfáradtak, és érezték a hitükben is, hogy ők egyre jobban gyengülnek, hogy ezek a kételyek, ezek a kérdések vagy félelmek előjönnek. És ők képesek voltak arra, hogy oda menjenek ehhez a lelkészhez, és Isten elé vigyék közösen ezt a félelmet. Ezt, amikor Isten útjában megtántorodtak, hogy Istenem, hogy akarsz bennünket vezetni? Mit szeretnél akkor tovább? És milyen jól tették, mert ez teljesen természetes. Az évfolyam társam ezt is válaszolta nekik, hogy ne féljenek, mert ez az érzés teljesen természetes, hogy az ember emberből van, és ezért a nehézség éri, akkor elbizonytalanodik. És ugyanígy volt keresztelő János kérdésével Jézus. Ő is megértette az ő kérdését, megértette az ő félelmét, a jövőre nézve, meg a jelenbeli feladatait nézve is. Tehát testvéreim, gondolkodjunk el azon, hogy saját kételjeinket, félelmeinket, amikor szinte már-már megrendülni látszik a hitünk, azt mi képesek vagyunk-e Jézus elé vinni. Őszintén el tudjuk-e neki mondani, hogy Uram, én most itt tartok az életemben, most így vagyok, most nem érzem azt a hatalmas nagy biztonságot, amit eddig az életemben, de szeretném mégis, hogy segíts ebben. Szeretném, hogy megmutasd a te csodádat, a te akaratodat az életemben. Nem akarok úgy tenni, mint akivel minden jó az életében, nem akarok úgy tenni, mint aki csak a jót éli át. Viszont amikor így Isten elé visszük ezeket a félelmeket, akkor fontos, hogy ne csüggedjünk el, mert más az, amikor ténylegesen ki tudjuk azt mondani őszintén, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod, meg az is más, amikor ezeket a dolgokat úgy visszük Isten elé, ilyen lemondóan, hogy hát legyen meg a te akaratod, úgyse az lesz, amit én szeretnék, valószínűleg nem értesz velem egyet. Tehát amikor a mi akaratunk és az ő véleménye találkozik, akkor fontos, hogy akkor most melyik érdekel bennünket jobban? Az, hogy mellénk áll-e, vagy az, hogy majd ő megmutatja, megmondja nekünk valamikor, hogy mit szeretne. Megnéztük hát, hogy miért fontos az, hogy elismerjük őszintén Jézus előtt az ilyen félelmeinket a jövőnkre, vagy a jelenünkre nézve. És most pedig nézzük meg Jézus válaszát, hogy mivel is bátorította Jánost. Ha visszagondolunk, hogy mit olvastunk az igében, akkor látjuk azt, hogy Jézus válaszában nem az van, hogy ne aggódj János, majd szervezünk a tanítványaiddal egy kimentő csapatot, és akkor elmegyünk és megmentünk téged. Ez sem üzeni. Nem kezd el petíciógyűjtésbe, hogy akkor most gyűjtünk X számú aláírást, és akkor Heródesnek mindenképpen el kell téged engednie, mert te egy nagyon híres ember vagy. Nem tesz ilyeneket, és ráadásul még semmilyen vigasztaló üzenetet sem olvasunk benne. Azt mondja, hogy menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Hogyha ezt az üzenetet megnézzük, ebben mondhatjuk, hogy semmi újdonság nincsen, csak azt mondják el a tanítványok, amit ők láttak, vagy amit ők tapasztaltak Jánosnak. De nincs benne semmilyen vigasztaló szó János felé. Nem mondja azt Jézus, hogy ne aggódj, minden rendben lesz, mert nem így lesz, nem lesz minden rendben. Tudjuk, hogy történetnek az itt a vége, hogy végül Heródes lefejezteti keresztelő Jánost. Nem mondja azt sem, hogy ne aggódj, hogy ki fogsz szabadulni, mert ez sem történik meg. Tehát Jézus nem áltatja ilyen, nem hitegeti őt azzal, hogy minden jobb lesz, hanem azt mondja neki, hogy ezzel az üzenettel, hogy bennem bízhatsz, mert bizony én vagyok az a messiás, az a megváltó, aki miatt, akiért ezt a sok munkálatot végezted az életedben. És keresztelő János kérdéséből azt is meglátjuk, hogy ő nem akartam úgy egyáltalán megszabadulni. Mert ugye nem úgy hangzott a kérdése, hogy amit Jézus felé küldött, hogy ha te vagy az igazi megváltó, az igazi messiás, akkor gyere és ments meg, vagy tegyél valami csodát, hogy megszabaduljak. Nem, hanem csak egyszerűen úgy hangzott a kérdése, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk az én tanítványaimmal. Tehát ő csupán ezt a bizonyságot akarta, ezt, hogy ő-e a megváltó vagy sem, és ezt meg is kapta Jézustól válaszként. És hogy amit válaszolt Jézus, ebben benne is van, hogy bizony tényleg ő a megváltó. Tényleg azok a dolgok történtek, amelyet régen a próféták megmondtak. Ezeket nézzük is végig, hogy miket mond itt Jézus. Az első az, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy a vakok látnak. Egyszer beszéltünk vak Bartimeusról, arról, amikor őt meggyógyítják, és akkor is elhangzott az, hogy akkoriban, hogyha ilyen betegség volt, vagy valaki vakon született, akkor ugye azt úgy tartották, hogy vagy ő bűnös, vagy a szülei, vagy a felmenői között valaki bűnös volt, és ez egy büntetés. És ugye ezzel, hogy ezt üzené Jézus, hogy a vakok gyógyulnak meg, benne van az is, hogy én vagyok a messiás, aki megbocsátja a bűneit a világnak. Mondjátok meg Jánosnak, hogy a bénák járnak. Ez a második. Ez is ugyanezt mondja. Hiszen akkoriban, amikor valaki béna volt, vagy sorvadt végtagú, akkor ugyanezt gondolták, hogy akkor valamilyen vétket vétettek a családjában. És ez egy bűnös ember. El is kerülték ezeket. Így jutottak ugye koldus sorra. De mégis ezek a bénák Jézus által meg tudnak gyógyulni, fel tudnak állni, tudnak újra táncolni, visszakapják a régi életüket. Ahogyan ma is, hogyha megszabadít mondjuk egy szenvedélybeteget Jézus, akkor ő is visszakapja a régi életét. Mondjátok meg Jánosnak, hogy a süketek hallanak. Erre is több példát is láthatunk, hogy Jézus meggyógyít süket némákat is. Megnyitja a fülüket, hogy hallhassák az őról a szóló evangéliumot, hogy ők is megtudják azt, hogy ki is az, aki meggyógyította őket, hogy ő a várt megváltó. És amely összefoglalja az összest, az itt van benne, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy a halottak feltámadnak. Ez is szintén az, ami ránk is vonatkozik, amely a keresztény reménységünk, hogy nem csak a bűneinket bocsátja meg Jézus, nem csak úgy állhatunk meg Isten előtt, mintha semmilyen vétkünk nem lenne az ő áldozata által, hanem valóságosan a halál után is lesz tovább számunkra az örök élet. És ezzel bebizonyította Jánosnak, hogy igen, én vagyok a megváltó, aki képes a bűnöket megbocsájtani, és örök életet adni nektek, aki legyőzte a halált is. És úgy fejeződik be, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Tehát mindazoknak, akiket társadalom kivett, ugye említette itt a leprásokat is, hogy leprások is meggyógyulnak, őket is kivetette a társadalom, őket képes meggyógyítani, képes visszahelyezni őket a régi életükbe. A bűnös életükből képes Jézus arra, a megváltó, hogy visszahelyezze őket a régi kerékvágásba. Egy mellékinformáció, de ez a vasárnap a lepra missziónak a vasárnapja, és ezért imádkozhatunk is ennek a működéséért. Tehát János ezek a jelek által megtudhatta bizonyosságát, hogy ez a Jézus valóban a várt megváltó, a várt messiás. Hogy ő az, aki elveszi a világ bűneit, hogy ő az, aki által van feltámadás és örök élet. És üzeni neki, hogy János, ne aggódj, mert nem tetted hiába mindazt, amit tettél. És Jézus követésért mi is élhetünk át ilyen szenvedéseket, ilyen nehézségeket, vagy egy bizonyos élethelyzetben Jézus követőiként élhetünk át nehézségeket, amiben mi nem tudunk belefolyni, mert mi tudjuk, hogy Jézusért nem tehetjük meg ezt vagy azt. Lehet, hogy úrrá lesz rajtunk is a kimerültség, a küzdelmek, az életünkben a konfliktusok, de mindezekben tudjuk azt, hogy Jézus ott van, mellettünk áll, nekünk is üzeni, hogy ő a megváltó, ő az, aki helyre tud rakni mindent az életünkben, mi csak bízzunk benne. Tehát bármilyen kételj, vagy kérdés, vagy aggodalom van most a testvérek a szívetekben, ezt vigyétek bátran Jézus elé, és mondjátok el neki őszintén. Az ige pedig arra is figyelmeztet, az is elhangzik Jézus szájából, hogy boldogok azok, akik nem botránkoznak meg bennem. És ugye a Zsoltárban is olvashattuk, hogy miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz ennyire. De mi ez a megbotránkozás? Mikor szoktunk mi megbotránkozni? Vagy mikor háborog a mi lelkünk? Ugye általában akkor, amikor valami nem úgy van, ahogyan mi szeretnénk. Valami nem úgy sikerül, ahogyan mi szeretnénk, és itt kanyarodunk vissza ahhoz, amiről az elején beszéltünk, ehhez a csalódáshoz, a csüggedéshez. János példájából élve, ő mikor háborgott volna, vagy mikor botránkozott volna meg Jézusban? Például akkor, hogyha nem hiszi el azt, amit Jézus üzen neki. De neki teljesen kielégítő volt ez a válasz, amit küldött a tanítványokkal. Vagy akkor botránkozott volna meg, hogyha mondjuk azt mondja, hogy jól van, elhiszem, de igazán csak akkor fogom elhinni, hogyha most megszabadítasz, megnyílik itt a börtön fala, és akkor visszamehetek, és tovább készíthetem az utadat akkor. Ugye ez lett volna az emberi akarat, a mi gondolataink, amit szeretnénk, hogy Isten segítsen az életünkben. De a háborgás akkor van, amikor mi ehhez ragaszkodunk. Amikor mi csak úgy intézzük Isten felé az imádságainkat, hogy ezekben támogass minket, ezekben segíts minket. De hogyha más az akarata, akkor azt viszont mi nem tudjuk, képtelenek vagyunk elfogadni. Tehát az háborog, akinek fontosabb az ő kérése Isten felé, mint Jézusnak a véleménye. Tehát a véleménye nem is érdekli, csak az, hogy mellé áll vagy sem. És ez a megbotránkozás, ez a háborgás jár azzal a fajta csüggedéssel, amikor az embernek a hite is meggyengül. Ez nem olyan, mint a fiatal pára például, akik Istenhez vitték ezt a kételyüket, hanem ez az, amikor az ember egyszerűen csak elveszti a hitét, és már eszébe se jut kérni Isten, mert úgy se áll mellé. Ezeknek az embereknek egy hibás Isten kép van a fejükben. Ők gondolkoznak úgy Istenről, hogy ő olyan, mint az automata, akinek csak akkor ő a gondviselő Isten, hogyha azt teszi, amit mi akarunk. A keresztény ember az életében könnyen megszokja azt, ha jó történik vele, vagy elvárja Istentől hamis elvárással, hogy minden rendben legyen, mert én hűséges vagyok, János is hűséges volt, és a börtönben volt, de jönnek ugye nehezebb napok is. És ez az egész Istennel való kapcsolat, mondhatjuk úgy is, hogy olyan, mint egy házasság, egy házastársi kapcsolat. Ott is ugye először van a szerelem, mindent rózsaszínbe látunk, mindent szebbnek látunk, miután költözik ez a két ember, összeadja az életét Isten előtt, akkor telik az idő, és jönnek a nehézségek. Jönnek a terhek, amiket közösen kéne cipelni. Jön az első gyermek, akivel foglalkozni kell. Ráadásul az idő is telik, ugye egyre ráncosabbak leszünk, gyengébbek, idősebbek, már nem annyira szépek, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. És ilyenkor, amikor ilyen nehézségek jönnek, akkor mit tesz a pár? Együtt marad? Vagy akkor elválnak az útjaik apróságok miatt? Ilyenkor ugye tudjuk, hogy az a helyes, az az Istentől való, hogy együtt hordozzák a terheket, és a nehézségek között is egymás terhét cipelik, együtt vannak. Tehát erről az Istenbe vetett bizalomról szól, ez amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok azok, akik nem botránkoznak meg bennem. Keresztelő Jánoson kívül milyen sok olyan bibliai példa eszünkbe juthat, amikor valaki szorult helyzetben van és megbotránkozhatna, de mégsem teszi. Ugye nekem például a börtönről egyből Pál apostol jutott az eszembe, amikor bebörtönzik őt és Szilászt, és akkor és mégis nem vesztik el a hitüket, és ugye kiszabadulnak. Vagy például ott van az Ószövetségből József, akit a testvérei először eladnak rabszolgának, utána Potifárné házában ugye az ő butasága miatt tömlöcbe kerül, és ott is azt olvashatjuk mégis, hogy Józseffel volt az Úr akkor is. Szintén ószövetségi példa, Dániel könyvében Sidrák, Misák és Abédnego, amikor az uralkodó beveti őket a tüzes kemencébe, meg még egyéb dolgokat is tesz velük, és ők sem háborognak, ők sem botránkoznak meg Istenben, és Isten velük is marad. Dániel is ugye kerül az oroszlánok vermébe, de mindezek között a legnagyobb példa pedig maga Jézus. Jézus, aki tudja, hogy az a küldetése, az elkerülhetetlen küldetése, hogy a kereszten az életét adja értünk. És ő nem háborog, nem botránkozik meg, hanem előtte is azért imádkozik az ő mennyei atyához, hogy legyen meg a te akaratod ezen felül. És ő őszintén mondja ezt, nem lemondóan. Tehát boldogok, akik nem botránkoznak bennem meg, ezt mondja Jézus Jánosnak, mert ugye ők bíznak és hisznek, és ők a nehézségek között is kitartanak mellettem, és bíznak abban, hogy legyen bármi, én el fogom rendezni. Hogyha ilyen nehézséget élünk át az életünkben, ilyen megbotránkoztatható dolgot élünk át, akkor két lehetséges verzió van, hogy hogyan kerülünk ki belőle. Vagy ugye háborgunk és elgyengülünk, vagy ez a nehézség megpróbál, megaláz, de mégis bizalomra és hitre tanít bennünket. És ilyenkor, ezekben a nehéz pillanatokban derül ki az, hogy akkor most kinek a véleménye is számít, amikor Istenhez imádkozunk. Miénket akarjuk megerősíteni, vagy azt szeretnénk, hogy tudjuk, hogy Jézusnak mi az akarata. Ezek a nehéz helyzetek megnyitják hát a szemünket arra, hogy észrevegyük Isten útját az életünkben, amelyről mondani szoktuk, hogy kifürkészhetetlen. Ezek a nehézségek tanítanak meg bennünket hinni és bízni benne. Mi is tegyünk hát így, amikor egy hatalmas, nagy mázsás súlyt cipelünk az életünkben, amely mondjuk nem tűnne el, és akkor mi is átélhetjük azt, hogy milyen csodálatos is Istennek a vezetése. Amen. Az ígére felelve, testvéreim, már megkezdett 453-as énekünk második versszakát énekeljük, és ez a régi énekeskönyvben ugye a 295-ös. Úgy kezdődik, Jézus, benned bízva bízom.
Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagyj! Te, ki bűnön, poklon, síron, egyedüli győztes vagy, gyönge hitben biztass engem. Készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fent, ó Uram, mindörökké boldogan.
Gyertek, testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg a fejünket, és fohászkodjunk Istenhez. Drága Jézusunk, köszönjük, hogy bűnön, poklon, síron egyedüli győztes vagy, és ezért bízhatunk benned. Bízhatunk benned akkor is, amikor az életünkben bármilyen nehézség vagy hitünket megpróbáló próba gördülne elénk. Köszönjük, hogy ilyenkor nem csak, hogy bízhatunk benned, hanem rád is bízhatjuk az életünket, megkérdezhetjük a te véleményedet, de te munkáld ki bennünk azt, hogy olyan lelkületünk is legyen, hogy a te véleményed, a te utad érdekeljen minket, és ne a mi akaratunkat akarjuk rád erőltetni, ne legyenek hamis elvárásaink feléd. És hogyha erre eljutunk a szívünkben, akkor más emberek felé sem lesznek ilyen hamis elvárásaink, és akkor a te segítségeddel tudjuk, hogy kevesebbet is fogunk csalódni az életben. És tudjuk, hogy benne sosem csalatkozhatunk, és ezért is nagyon hálásak vagyunk neked. Kérünk téged a te vezetésedért a hétköznapokba. Kérünk akkor, amikor elgyengülnénk valamilyen teher alatt, hogy mi erősek tudjunk maradni veled. Áld meg, kérünk szent lelkeddel ezt a gyülekezetet. Áld meg azokat is, akik most nincsenek itt köztünk. Áld meg a betegeket, a gyászolókat. Kérünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünk lelki pásztorát, családját, az összes szolgáló testvért, presbitérium tagjait, és te légy a mi őriző pásztorunk a jövőnkben. Amen. Most pedig egy csendes percben mindenki vigye Isten elé az ő kérelmét. És most mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével, aminek múlt vasárnap volt a születésnapja, úgy fogadjuk Isten áldását. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, van sorsa, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendő. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Énekeljük záró énekünket, a 726-os számú éneket. A régi énekes könyvünkben ez a 464-es ének, valamennyi versével. Első verse így kezdődik: Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvj te meg ne roncsod engemet. Véreddel mely elkifolyt, most le rólam, ami folyt, élet útját megmutasd, én meg nem találom.